Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén közösen és együtt dicsérjük a mi Urunkat a 25. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva testvérek, dicsérjük tovább a mi Urunkat, keressük ki, közösen énekeljük imádságos szívvel a 715-ös számú énekünket. 715-ös ének így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem, mind a négy versét énekeljük el közösen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvére, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét szeretném olvasni Jób könyvéből, az első fejezet, első 12 verséből, a hosszabb szakaszt leülve, de Istenre figyelő szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Jób könyvéből olvasom az igét, az első fejezet első versétől kezdődően. Élt útföldjén egy Jób nevű ember, aki fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki, 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája is volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek is, őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób és megszentelte őket, úgyhogy korán reggel fölkelt és annyi áldozatot mutatott be, ahányan voltak, mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim és káromolták Istent a szívükben, így szokott tenni Jób minden egyes alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán pedig ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam és ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e a szolgámat Jóbot? Nincsen hozzá fogható a földön, fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsa ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Amen. Testvérek, eddig Isten igéje, az Úr áldja meg az ő szavát, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Gyertek, így közösen együtt imádkozunk, és kérünk halló szívet, értő fület. Csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, vágyakozással állunk meg előtted, azzal a hittel és reménységgel, hogy te szólni fogsz. És Úrunk, hiszük, hogy a te szavad által megtörténik az életünkben mindaz, amit te elterveztél. Urunk, köszönjük, hogy te egy beszélő Isten vagy, és hétről hétre ebbe a gyülekezetbe is köréd gyűlhetnek össze azzal a vágyal, azzal a gondolattal, hogy te szólni fogsz, és ha szólsz, akkor a szív meggazdagodik és megerősödik. Urunk, vágyakozunk, hogy megérintsd az életünket szavaddal, lelked által. Vágyunk, Urunk, hogy megszólíts bennünket, és megérints bennünket ott, ahol fáj, ott, ahol a sebeink vannak. Alázattal kérünk, hogy gyógyítsd a mi sebeinket, tisztogasd az életünket, és a lelki próbáinkban, ahogyan énekeltük is, légy velünk. Urunk, veled szeretnénk találkozni. Kérünk, hogy a bálványoktól tisztíts meg bennünket, a sok hamis gondolattól, a sok idegen dologtól szabadíts meg bennünket. És Urunk, kérünk, hogy engedd meg, hogy másképpen menjünk ki a te házadból, mint ahogyan bejöttünk. Urunk, ha valamit össze kell törni, akkor törd össze. Ha valamit, Úrunk, ki kell vágni, akkor azt vág ki, de adj, Úrunk, számunkra lelki gyógyulást, újulást. Alázattal kérünk, hogy adj belső lelki csendet a számunkra, hogy értsük is, és cselekedjük elrendelt akaratodat és minden parancsodat. Úrunk, nyisd meg a szemünket, hogy lássunk téged jobban, mint ezelőtt bármikor, hogy lássuk meg, hogy te uralkodsz ma is, trónolsz és regnálsz mindennek fölött, és minden a kezedben van, minden előtted van, és Úrunk, köszönjük, hogy a kezedből senki semmi bennünket ki nem szakíthat. Köszönjük, hogy szenvedtél értünk, köszönjük a Golgotát, a keresztet, köszönjük a megváltás tényét, és köszönjük, Úrunk, hogy te eljegyeztél bennünket. Úrunk, köszönjük, hogy általad mi is győzhetünk. Kérünk, hogy add önmagadat, kérlek, hogy jöjj közel hozzánk, és cselekedj hatalmasan az életünkben. Úrunk, mi már túl vagyunk azon, hogy egy-két órát valahol eltöltsünk csak úgy. Mi, Úrunk, veled szeretnénk találkozni, és élő, időtálló értékekre vágyunk. Kérünk, hogy jöjj, és ajándékozz meg bennünket ilyenekkel, ajándékozz meg bennünket önmagaddal. A te szent nevedért, drága kegyelmedért kérünk, hogy jöjj, légy közöttünk, és áld és szenteld meg a mai Isten tiszteletünket is. Amen. Testvérek, az ige hallgatására készülve készítsük a mi szívünket, egy énekverset szeretnénk énekelni, a 824-es számú dicséretnek az első versét, 824-es énekünk első versét énekeljük, ez így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Testvére, szeretett gyülekezet, Istenünk igét szeretném olvasni Jób könyvének az első fejezetéből, a fejezet végéről, a 20-as verstől kezdődően az igét olvasom. Jób ekkor felállt, megszaggatta a köntösét és megnyírta a fejét. Aztán a földre esve leborult és így szólt. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mesztelenül megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvére, szeretett gyülekezet! A kalauz által elkezdtük olvasni tegnap óta a Jób könyvét. Jó ideig ez lesz számunkra a lelki táplálékunk, hogyha kalauz szerint olvassuk az igét. És a könyv elején azt látjuk, hogy Isten az ő igéjében bemutatja számunkra Jóbot, hogy ki is ő, milyen is ő. Jóbról készül egy fénykép, Isten maga mondja el, hogy Jób milyen ember volt. Több alkalommal is Isten meg is erősíti a sátán előtt is, hogy milyen ez a Jób. Annyira szeretem az Isten fényképeit a Bibliában, mert ezek soha nem retusált képek. Nincs benne szépítés, nincs benne torzítás, hibátlan képek ezek, amelyek akár kívülről, akár belülről bemutatnak bennünket, hogy milyenek is vagyunk. Ez a könyv, mint tudjátok, és szerintem minden gyermek is tudja, hogy Jób könyve a szenvedésről szól. A szenvedés lényegéről, tartalmáról, mélységeiről. Azt mondja Jakab apostol az Új Szövetségben már, hogy vegyétek a szenvedésben példának Jóbot. Úgy elgondolkodtam azon, hogy például bennünket lehet-e szenvedésben példának venni, akár engem. Írhatná valaki azt, hogy vegyétek a szenvedésben példának a Gottfried Richardot? Hát én nem ajánlom ezt senkinek. Pedig éppen ott kéne példának lennünk a szenvedésben. Gondolkozz azon, hogy amikor voltak nehéz napjaid, nehéz perceid, óráid, heteid, napjaid, akkor hogyan hordoztad a szenvedést, és lehettél-e akkor példa? Pedig éppen akkor kellene leginkább példának lennünk ott a szenvedésben, a nehézségben, a fájdalomban, a keserűségben. És a hívő embernek különösen fontos, hogy példa legyen a szenvedésben is. Tudjátok, ha az erdőben egy pici fa kidől, kiveszi azt észre. De hogyha egy nagy fa kidől az erdőben, akkor a sok kicsi fát magával ragad és elpusztít, vagy éppen letarol. Testvérek, fordítva is igaz mindez. Ha a szenvedésben példák vagyunk, akkor másokat meg tudunk erősíteni, fel tudunk emelni, tudunk bátorítani másokat, vagy éppen építeni. Legyünk a szenvedésben példák. Itt az igében azt látjuk, hogy Jobnak négy arcát mutatja be számunkra Isten igéje, és maga az Úr is, mondom, a sátán előtt ez aláhúzza még egyszer. Négy arc, amely fontos a számunkra, és ezeket vegyük sorba, hogy ezáltal is erősödjön a mi hitünk. Azt mondja Isten igéje Jóbról, hogy ő fethetetlen volt, becsületes. A Károli azt mondja még, hogy igaz volt, ezt úgy fordítja. Aztán
Isten félte. A Károli azt mondja, hogy istenfélő volt, és végül azt, hogy bűngyűlölő, tehát kerülte a rosszat. Gyűlölte a bűnt. Négy arc, drága testvérek. Az egyik, az első arc az emberek felé irányult. A körülötte lévő emberek felé. Jobb fethetetlen volt az emberek felé. Nem lehetett semmivel megvádolni. Amit bármit mondtak is rá, az mind hazugság volt, és igazságtalan dolog. Az Úr Jézus maga is mondja a farizeusoknak, a papoknak, azt mondja, hogy kisoda vádol közületek bármivel is, bármilyen bűnnel. És valóban nem tudták őt vádolni igazán. Testvérek, mit jelent az, hogy valaki fethetetlen? Sok mindent jelent, de én csak abba foglaltam össze, hogy ahogy az ember megnyílik a másik ember felé, kifelé, az életével, a gondolataival. Jobb, hogyha látott egy vakembert, akkor annak a szeme lett. Ha látott egy sánta embert, akkor annak a lába lett ő. Az özvegyet, az árvát nem hagyta elnyomni, hanem segítette az ügyüket. Tudjuk, hogy az Isten igéjében mennyire fontos például az özvegy és az árvának az ügye, és a szegénnyel pedig megosztotta a falatját. Ezt konkrétan le is írja Jób könyve. Ilyen ember volt Jób, kifelé. Aztán azt olvassuk, hogy ő becsületes ember is volt, vagyis a Károli szerint, és aztán jobb fordítás, igaz volt. Ez a belső képe volt önmaga felé, mert kifelé is meg kell állnunk emberek felé, de az is fontos, hogy mi hogyan látjuk önmagunkat. Mert meg kell állnunk önmagunk felé is. Testvérek, olyan sok szép kép van kifelé, de vajon mi van ott belül? Hogy vajon a belsőnk, a szívünk az nem vádol bennünket? Mert Jób ebben is helyt állt. Testvérek, annyi rejtett titkos bűn van, és aztán annyi titokzatos halál van, esetleg öngyilkosság, és mikor valaki egy szép életet egyszer csak úgy eldob, és nem értik, hogy miért történt, sokszor azért, mert ott a mélyben volt valami titkos bűn. Én nekem több ilyen koporsónál, ravatalnál kellett megállnom lelkipásztorként, és úgy megdöbbentett, és ott maradt a családban a nagy miért, a nagy kérdés, miért történt mindez, hogyan történt mindez, olyan szép élete volt, olyan kerek és egész. De ott belül a szívében nem volt rendben ez az ember. Belül vádolta valami, amivel nem bírt megbirkózni. Aztán testvérek, azt is olvassuk, hogy ő istenfélő volt. Ez egy lelki arc az Isten felé. Jobbnak az Isten felé való arca is rendben volt. És azt olvassuk még, hogy bűngyűlölő volt. Ez pedig az ördög felé való arc volt. Mind a négy arca Jobbnak rendben volt, és teljes volt az Isten előtt. És akkor jön a sátán, és megáll az Isten előtt. És kérdezi tőle Isten, hogy hát merre jártál? Azt mondja, hogy hát átjártam a földet. Úgy képzeld el azt, hogy a sátán ezt úgy elmondja az Istennek, hogy átjártam a földet. És nem volt akadály, és nincs akadály. Se egyház, se pap, se templom, semmi, nincs akadály. Csak zörgetek, és nyílnak az ajtók. És akkor kérdez Isten, hogy látod-e az én szolgámat, Jóbot? És hamar kiderül, hogy a Jób élete az ördög számára egy járatlan terület. Oda nem tud bemenni a sátán. Oda nem teheti be a lábát. És akkor kezd magyarázni a sátán, hogy azért persze, mert véded őt, és annyira szeretem az eredeti héber szöveget, és azt annyira jól látni azt, hogy a héber azt írja, hogy azért, persze azért van ő védelem alatt, és azért szeret téged, és azért olyan hűséges, mert te kerítéssel vetted körbe az életet. Szó szerint ez van a héberben. Kerítéssel vetted körül Jób életét. Testvérek, bárcsak ilyen lenne a mi életünk is. Már nem az, hogy körbe van véve, mert az megadja az Isten alapvetően. Én azt gondolom, aki az övé, azt az Isten védelmezi. De az, hogy úgy járatlan terület lenne számunk, a szívünk a sátán számára. Ahogyan az Úr Jézus mondja a János 14-ben, azt mondja, jön-e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Drága testvérek, ehhez ragaszkodnunk kell. Efelé mennünk kell, és ezt kell vágynunk és szomjaznunk, hogy jön a világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. Nekem nincsen közöm az ördögnek semmiféle munkájához. Vigyázz, nehogy megalkudja sátánnal. Vigyázz, nehogy egyékenyen árulja sátánnal. És bárcsak minket is úgy emlegetnének a mennyei lények, meg az Isten fiak előtt, hogy ez az ember fethetetlen volt, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És legyünk valóban járatlan emberek, járatlan területek a sátán számára. A sátán nem ajtóstól ront be a szívünkbe, hanem pici, apró lépésenként jön beljebb és beljebb és beljebb. Területeket akar megnyerni az életünkbe, és ha ajtót nyitsz neki, akkor beljebb jön, aztán megint beljebb, és még beljebb, és még beljebb. Van egy ilyen kis tammese, talán már hallottátok azt, amikor egy arab megy a sivatagba a tevéjével, magányosan utazik. Ez egy tammese, tehát a teve meg fog benne szólalni, ne lepődjünk meg. De az a lényege a történetnek, hogy éjszakára letáboroznak, az arab fölveri a pici sátrát, és akkor befekszik, és elkezd aludni. Igen, ám, de hamarosan arra ébred, hogy a tevének a feje úgy elkezd bekúszni a sátorlap alatt. Az arab persze felébred, és elkezdi a botjával ütni a teve fejét, hogy azonnal menjél ki, neked kim van a helyed, én vagyok bent. És a teve elkezd könyörögni, és azt mondja, hogy jaj, olyan hideg van kint ebben a sivatagban, éjszaka annyira hideg van, csak a fejem hadd legyen legalább bent, mert külön meg fogok fagyni. És az arab azt mondja, na jó, akkor a fejed maradjon bent, és akkor visszafekszik aludni. Kicsivel később arra ébred az arab, hogy már nem csak a feje van benne a tevének, hanem az egész nyaka is. Akkor megint fölpattan, megint elkezdi püfölni a tevét, azt mondja, menj ki innen, mert ez az én helyem. És azt mondja, hogy jaj, de annyira hideg van, tényleg megfagyok, csak a nyakam hadd maradjon, hát elférünk itt ketten is. Az arab megnyugszik és visszafekszik, harmadszor már az egész teveben van a sátorba, és a teve akkor azt mondja, hogy ide figyelj, erígy kifele, mert itt most már én vagyok a főnök. Ez azért fontos, testvérek, mert a sátán ugyanígy teszi. A sátán nem ajtóstól ront a házba látszólag, hanem úgy becsomagolja mindezt, és kicsi, apró lépésenként nyeri meg a teret az életünkben. Vigyázz ezzel! Legyen a te életed is járatlan terület az ördög számára, és legyen kész a szíved, és nyitva a szíved az Isten felé. Testvérek, és ha ilyen ember leszel, hadd mondjam, akkor a sátán szemében egy szálka leszel. Az ilyen emberek ingerlik a sátánt. Ha valaki járatlan terület az ördög számára, ha valakit nem tud úgy kikezdeni, akkor az ilyen embert ingerli a sátánt. Az ilyen embert nem szereti a sátán. Ilyen volt például Pál apostol is. Éppen ezért volt Pál apostol teste tele sebekkel. Rengeteg seb volt az életén, és azért, mert a sátán nem tudott vele mit kezdeni, ezért kikezdte így is és úgy is, próbált beférkőzni, de nem sikerült neki. A 2 Korintus 11-ben Pál apostol leírja, összefoglalja a sérüléseit, csak úgy vesz egy ilyen felsorolást, és azt mondja, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40-et bottal. Aztán azt mondja, hogy 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, és sorolja még. Pál teste tele volt sebekkel, és azért, mert a sátán nem tudta őt kikezdeni, drága testvérek. Az Úrnak való hűséges élet, hadd mondjam, hogy az nem szanatórium, mert a célkereszt onnantól kezdve rajtad lesz, mert a sátán ki akar kezdeni téged is. De hadd mondjam, hogy az ilyen ember teljes biztonságban van, védelem alatt van, nem tehet semmit veled az Isten akaratán kívül. Jóhoz is csak akkor férhet hozzá, amikor azt olvassuk, hogy akkor azt mondja, hogy rendben van, akkor a testéhez hozzányúlhatsz, meg a vagyonához, de őt magát ne bántsd. Mert védelem alatt volt, kerítéssel vette őt körbe az Isten, és téged is, drága testvérem, ha te az Isten akaratának engedelmeskedsz, akkor teljes védelem alatt vagy. Nem lesz könnyű az életed, az biztos, de hogy védelem alatt vagy, az egészen biztos. Drága testvérek, a sátánt ingerli az ilyenfajta élet. Azt mondja a Jakab levele, hogy közeledj az Istenhez, és állj ellene a sátánnak, és ő elfut előled, elfut tőled. Nem elmegy, hanem elfut. Egyszer egy nagyon számomra nagyon fontos hívő lelki pásztor azt írta egy másiknak, csak úgy egy levelébe, hogy azt kívánom a számodra, így zárta a sorait, hogy te csak az ördögnek a hátát lásd. És az a másik, mivel olvasta az igét, és jól ismerte az igét, ezért tudta, hogy miről szól, hogy valóban csak az ördögnek a hátát lássuk, hogy álljunk ellene, és majd ő el fog futni előlünk. Ezt kívánom neked is, testvérem, itt Pátyon, hogy állj ellene az ördögnek, és csak az ördög hátát lásd, amint éppen elfut tőled. Az ördög elfut, mert Krisztus jó illatát nem tudja elhordozni, nem tudja elviselni. Tökéletes védelem a számunkra, hogyha Jézusban vagyunk, és az ő lelke által vagy járunk, és megyünk előre, testvérek. Aztán azt látjuk, testvérek, hogy ez a Jób hűséges volt a pénzben. És erről külön beszélni kell ma, 2023-ban azt gondolom Magyarországon, hogy Jób hűséges volt a pénzben. Az Úristen sok embert, az övéit, valakit a szegénységben áld meg, valakit a gazdagságban tesz szabaddá. De mind a kettőben az Isten tud bennünket megáldani és meggazdagítani, és valóban áldássá formálni. Jóbot a gazdagsága nem szakította el az Istentől. Felsorolják, hogy mennyi jószága volt, összeadtam. 11.500 jószág, hozzá rengeteg szolga. Ott volt a hatalmas apparátus, gondolják, ez kellettek épületek, felszerelés, eszközök. És mindnek volt Jóbnak. Ma egy milliárdos emberről beszélnénk, hogyha mai viszonylatban tennénk át mindezt Jób történetét. És gondolj bele, hogy mennyi probléma volt ezzel, a szolgákkal, a jószággal, az épületekkel, a gazdasággal, de mindez nem szakította el az Istentől, és mindez nem kötötte le a szívét. Előbb a gazdagság nem, utána, amikor a sátán elvesz tőle mindent, akkor a szegénység se kötötte őt meg. Bár talán voltak nehéz és meggondolatlan pillanat, amikor kimondta például azt, hogy megátkozom a napot, amikor megszülettem, majd olvassuk a kalauz szerint, de az Isten azt elfedezte. Az Isten elfedezi a mi bűneinket, drága testvérek. Annyira szeretem, most különösen olvastam a napokban a Mózes 4. könyvét, és abban ott külön például le van írva a 4 Mózes 2-ben azt, nem véletlenül van ez leírva a számunkra, hogy a 12 törzsnek hogyan, miként, milyen elhelyezkedés szerint kell sátoroznia, táboroznia, és milyen rendbe kell elindulnia. És hogyha azt megnézzük, akkor és hogyha odarakjuk még a szent sátrat is középre, akkor látjuk azt, hogy ez egy tökéletes keresztforma. Egy keresztformába kellett a pusztában a 12 törzsnek táboroznia. És annyira szeretem azt, hogy amikor ott megy előre a nép, és rengeteg bűnt és hibát halmoznak hibára. Ott van például a részkígyó, amikor valóban a nép szíve keményé válik, és elkezdenek háborogni a pusztába, és az Isten már azt mondja, hogy elég volt, és kígyókat küld rájuk, mérges kígyókat. Vagy ott van később, amikor ugye Bálák, Moáb királya meghívja a profétát, Bálám profétát, hogy profétáljon ellenük, akkor is, utána később aztán Bálák népe elcsalja és paráználkodásra hívja a zsidó népet. Akkor is az Isten mit mond aztán a 4 Mózes 23-21-ben, annyira szép. Nem láttam bajt Jákobban, nem láttam nyomorúságot Izraelben, ezt mondja Isten. És tudod, hogy miért? Mert amikor az Isten ránézett az ő népére, akkor a keresztet látta. Már azt olvassuk, hogy Bálám is, amikor lenéz a hegyről, és meglátja, Izrael, így írja az ige, hogy Izrael népének a táborozását, mert a keresztet meglátta, akkor nem tudott más csinálni, csak áldást tudott mondani. Megtelt Isten szent lelkével, és mondta az áldásokat, mondta a proféciákat. Testvérek, olyan jó az, hogy amikor te rád meg rám néz az Isten, akkor ezt a keresztet látja elsődlegesen. Nem a mi nyomorúságos, hibás, sokszor elrontott életünket látja az Isten, hanem látja a keresztet, az ő fiának a keresztjét, látja a Golgotát, amelyen értünk szenvedett a fiú, az egyetlen fiú. Testvérek, Jób hűséges volt a pénzben, nem kötötte le a vagyon. Testvérek, hogyan viselkedte a pénzeddel? Mert hadd mondjam, hogy ahogyan te viselkedsz a pénzeddel, úgy fogsz viselkedni más irányba is. Ha a pénzedben hűséges vagy, akkor hűséges vagy másban is. De ha ott hűtlen vagy, trehány vagy, és felelőtlen, akkor ilyen leszel máshol is. Ha valahol a pénzügyek nincsenek rendben, akkor semmi nincs rendben, drága testvérek. Olyan gyakran mondják az emberek, a hívő ember is mondja a pénzért azt, hogy ez az enyém. Nem az Istené, hanem az enyém. Testvérek, mi a miénk? Mi az enyém? Maximum a bűneink, mert azt mi szereztük. De minden más kaptunk. Minden mást kaptunk az Istentől. 4 gyermekem van, és mind a 4-nek a születésén ott lehettem. Mind a 4 messzenül jött a világra, nem volt a kezébe semmi. És valóban így érkeztünk ebbe a világba. Semmit nem hoztunk. Nem mondjuk, hogy az az enyém, hanem az Istentől kaptam, hogy gazdálkodjak vele, és vajon hogyan gazdálkodok én azzal és azáltal. Aztán testvérek, annyira jó meglátni és megtanulni azt Jóbtól, hogy ő például jól kezeli a családját is. ott is tudja azt a családjáról is, a feleségéről, meg a 10 gyermekről is, hogy őket is kapta. Kapta. Tehát nem az övé. Kapta egy időre, egy időszakra, de nem az övé. És ezért van az, amikor, aki olvasta az igét, az tudja jól, hogy amikor rájuk szakad a ház, ott van a 10 összeroncsolt test. Képzeld el ezt. Fel se lehet őket talán ismerni. Nem omlik össze. Nem roppan össze. Nem kell idegosztályra vinni, hanem azt olvasok, hogy azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az Úr neve. Testvérek, fontosak a gyermekek, a legfontosabbak talán az életünkben, de mégis a szívünknek a kincse az Isten kell, hogy legyen, és nem a gyermek, és nem a feleség, meg a házastárs. Testvérek, látjuk, hogy Jób, amikor szerette a gyermekeit, és amikor a gyermekei például lakomát tartottak, olyas, hogy rendszeresen mindenki a maga napján, akkor meghívták a lányokat is, és akkor volt egy nagy lakoma. De Jób félt, hogy mi van esetleg, hogyha az ő gyermekeik a szívükben káromolták az Istent. Éppen ezért utána mindegyiknek rendezett egy áldozatot, egy égő áldozatot, és valóban mindegyiket meghívta oda a nagy lakoma után, az ünnepség után. Nem tudom, hogy mit hallott Jób, mire gondolt Jób, de talán a sátorlap alatt sok minden kijött, sok mindent hallott. De ő mégis meghívja őket az oltárhoz, figyeld meg! Ők nem hívták meg az apát, Jóbot, nem hívták meg a lakomákra, nem hívták meg. De ő meghívta őket az oltárhoz. Mindegyiket. És gondolj bele, hogy mindegyiknek volt külön áldozat. És ez úgy történt akkoriban, hogy odafektették az oltárra rá a fát, és aztán rátették a jószágot megkötözve, és akkor rá kell tenni az embernek a fejét, annak a jószágnak a fejére, a kezét annak a fejére, és utána pedig elvágták a nyakát. És kifolyt a vér, és tudta, hogy az értem folyik ki az a vér. Olyan érdekes, hogy nem hívták meg az apjukat az ünnepségre, de az apa meghívta őket az oltárhoz. Gyertek! És így lett Jób a család papja. És én hiszem azt, hogy amikor ott recsegett, ropogott az ereszték a házba, ami rájuk szakadt, meg ropogtak a gerendák, akkor úgy átvillant a fejükön az apának az imádsága, a vér, ami kifolyt értük, az oltár, ahol álltak. Jób megszentelte az övéit. Testvérek, olyan különös a gyerekek szíve. Nézd meg itt az igében, hogy az embernek kell az ünnepség, kell a mulatozás, így mondom, kell a buli, de kell az oltár is. És jó az oltárnál is lenni, de utána megint kell azért az ünnepség, megint kell a mulatozás, a dorbézolás. Különös az ember szíve, drága testvérek. Kell ez is, és kell az is. Ott van a felesége is, akiről azt olvasok, hogy amikor látja a szenvedését Jobbnak, nem olvastam föl a hosszabb szakasz, de ismeritek az igét, akkor azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Testvérek, a szenvedés azért fontos az életünkbe, mert sokszor kihozza belőlünk azt, ami igazán belül van a szívünk mélyén. És az asszonyból is kihozza mindez, a szenvedés kihozza a valóságot. Átkozz meg az Istent, és hallj meg. 10 közös gyerekük született. 10 gyerek az legalább 25 év. És gondolj bele, hogy ott éltek ezek az emberek együtt, férj és feleség, és nem volt közöttük lelki közösség. Fizikai kapcsolat volt. 10 gyerek születik, de lelki közösség nincsen közöttük, testvérek. Lelki gondoztam házaspárokat, akiknek tönkrement a kapcsolatuk, és ugye elmondták azt, hogy úgy kinyúltam a másik felé, nyúltam a másik felé, kerestem őt akár éjszaka, akár nappal, akár fizikailag, akár lelki értelemben, és nem volt ott a másik, nem volt lelki közösség, nem volt találkozás, úgy elment az életünk egymás mellett. Nagyon vigyázzatok erre, testvérek, hogy ne csak fizikai közösség legyen, hanem legyen lelki közösség közöttetek, és valóban így legyetek egymásnak imatársai és lelkitársai is. Testvérek, és végül még arról kell beszélnem, hogy mi végre van a szenvedés? Miért is engedi, miért is hagyja Isten a szenvedést? Hol van a szenvedésben az Isten egyáltalán? Miért enged be bennünket? És sorolhatnánk a kérdést. Szerintem Jób könyvét, aki olvassa, és olvassa át a kalauz szerint folyamatosan napról napra, majd megérthetek sok mindent. Ebben mindig tanít bennünket az Isten, de egy dolgot jegyezz meg, hogy az Isten ott van a szenvedésben is. Sőt, hadd mondjam, hogy ott van veled. és veled együtt szenved az Isten a szenvedésben. Nagyon szeretem Johnny Ericssonnak az életét, talán ismét az amerikai hölgy, aki gyerekkorában, tinédzser lányként ugrott egy fejest egy tóba, csak hogy ott éppen volt egy homokpad, és nagyjából derékig ért a víz. Eltörik a gerince, és igazából nyaktól lefelé teljesen lebénul. Isten nagyon megáldja őt, lesz aztán később családja, szép családja, és Isten megmutatja neki, hogy lehet másképpen is élni. A szájába vesz egy ecsetet, és azzal kezd el képeket, gyönyörű képeket festeni. Egy teljes élet. De nem volt ez mindig így, mert sokáig háborgott a szíve. Istenem, ezt miért engedted? Miért hagytad? Hol voltál akkor, amikor én beugrottam abba a tóba? Miért nem akadályoztál meg? Miért nem fogtad meg a lábam, a kezem? És egy éjszaka, amikor éppen egy gépre van rákötve, és a gép ugye be van szíjazva teljesen az ágyba, és az ágy forgatja egy gép éjjel is. Azért, hogy nehogy felfektések legyenek a testén. És éppen hajnali 3-kor, amikor megfordítja a gép, és így arccal lefelé nézi a padlót, akkor elkezd megint háborogni, mert nem tud aludni, hogy hol vagy Isten, hol vagy te a szenvedésben. És aztán, hogy elkezd gondolkodni ott az ágyba függve, oda szíjazva, akkor úgy átvillan az agyán, hogy annak idején az Úr Jézus a kereszten ugyanígy volt. Ugyanígy, nem tudott mozdulni, lógott ott ég és föld között. És akkor kezdi megérteni azt, hogy hát Uram, te velem vagy a szenvedésben. Te velem szenvedsz. És valóban, testvérek, az Úr velünk van a szenvedéseinkben is. Hogyha szenvedsz, mélységben vagy, és felkiáltasz az ég felé, hogy hol az Isten ilyenkor, akkor lásd meg, ott van melletted, veled együtt szenved. És testvérek, te és én, és mi mindannyian az ő sebei árán tudunk meggyógyulni. Milyen nagy dolog ez? Az ő sebei árán tudunk meggyógyulni. John Stott, a híres prédikátor azt, és író, keresztény író, azt mondta egyszer, hogy soha nem tudnék hinni az Istennek akkor, hogyha nem állt volna a kereszt. De a kereszt áll, és ezen a kereszten az Úr Jézus értünk szenvedett. Az Isten fia értünk szenvedett, miattunk és helyettünk. És így már talán érthető valami a szenvedésből. És még egy dolog, drága testvérek, hogy miért fontos a szenvedés? Időnként az Isten megengedi az életünkben, és hogyha valaki éppen ebben az állapotban van, éppen szenvedsz, akár bármilyen helyzetben vagy, tényleg külső vagy lelki bántalom, akár családi vagy más egyéb nyomorúság, adjon az Isten neked erőt ebben, és kívánom azt, hogy a téged a próba az nem esítsen, ne pedig megkeserítsen. Nem esítsen téged az Isten ebben a próbában. Én azt kívánom, hogy váljon javadra a nagy nyomorúság, ahogyan az ige is írja. És testvérek, mi a lényeg? Jób könyvének a legvégén, a 42. fejezetben azt mondja Jób Istennek, beszélget Istennel. Azt mondja, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, mondja Istennek, de most már szemtől szembe látlak téged, színről színre. Milyen mély dolog ez? Hogy ez azt jelenti, hogy miközben Jób szenvedett, ült a hamuban és egy cserépdarabbal vakarta a maga bőrét, a fekélyeket a testén, és gyászolta a 10 gyerekét, és gyászolta az elment feleségét, akkor aközben elkezdte jobban meglátni az Istent. Valahogy olyan a szenvedés, drága testvérek, az életünkben, mint az a bizonyos teleobjektív, amivel úgy lehet fókuszálni és a képet élesíteni. Ha szenvedsz, azáltal az Isten akarja, hogy jobban láss, hogy lásd a valóságot, az igazságot, lásd a tényeket, lásd az ő szerető kezét. És kérlek azért, hogy ne háborogj az Isten ellen, soha nem, mert az Isten mindent a javunkra formál. Róma 8:28, azt pedig tudjuk, hogy akit az Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik. Akár egy betegágy, akár egy ravatal, akár bármilyen csapás, teher, baleset, akit az Isten szeretik, akik az Isten szeretik, minden a javukra válik. Drága testvérek, bárcsak ezt megtapasztalnánk mi is, és bárcsak a mennyei lények előtt az Isten úgy beszélne rólunk, hogy itt van az én szolgám, aki fetetetlen, igaz, Istenfélő és bűngyűlölő. Én azt kívánom, hogy az Isten irgalmas atyai kezével ez formálja ki mindannyiunkban az ő dicsőségére, az ő kegyelméből. Amen. Testvérek, a meghallott igére is válaszolva, válaszoljunk egy énekkel fennállva. A 744-es énekünknek az első versét énekeljük el, és ezzel valljuk meg azt, amit az ének is tanít, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Helyett testvérek, és így menjünk imádságos szívvel Isten elé, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, hálás szívvel jövünk azért eléd, mert minden a javunkat szolgálja. Mert valóban a te atyai kezedből soha semmi nem származott ok nélkül. Egy könycsepp se, ami elhagyta a szemünket, ami végigfolyt az arcunkon, az mindnek oka, értelme és célja volt, és köszönjük, Urunk, hogy Te ennyire szeretsz bennünket, ismersz bennünket, számon tartasz bennünket. Köszönöm, Uram, hogy még a próbáinkat, a terheinket, a fájdalmainkat is a javunkra formálod. Köszönöm, Uram, hogy minden értünk van, és ennyire szeretsz bennünket. Urunk, köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és kérünk, Urunk, azért, hogy a szívek ne legyenek kemények. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy a szívünk ne keményedjen meg a próbák, a fájdalmak, a keserűségek kapcsán, hanem inkább jobban és jobban ragaszkodjunk hozzád, és kössük hozzád az életünket, a szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, ebben a gyülekezetben is jelen vagy, és megáldod ezt a közösséget, hordozod őket, és megtartod őket kegyelmesen. Urunk, szeretnénk imádkozni az előttünk álló hetükért, hiszen tudom azt, hogy táborba készülnek, és több tábor is lesz majd, egyik az itt, majd másik pedig távolabb. De Uram, kérlek, hogy vigyázz a gyerekekre egyrészt, testükre, lelkükre, védelmed, Uram, árasz ki, és kérlek, Uram, hogy hordozd őket, és áld meg a szolgálókat is, adj nekik, Urunk, bölcsességet, erőt és hitet, és köszönöm, Uram, hogy az egész közösséget rád bízhatjuk. És Urunk, kérünk téged az egész gyülekezetért, a nagyobbakért is, a felnőttekért, a derékhadért is, hogy őket is áld meg, segíts meg, Urunk, egyen-egyenként. Kérünk, hogy ajándékozz meg ezt a közösséget ébredéssel, engedd meg, hogy tudjon a te igéd itt ragyogni mindenki számára, és legyen egy olyan bázis, ami ez oda lehet menni mindig, és amitől nem szabad elszakadni. Kérlek, Uram, hogy áld, segítsd és szenteld meg őket továbbra is drága lelked által, és köszönöm, Uram, hogy rád bízhatjuk őket. És Urunk, imádkozunk a lelkészházas párért is. Kérünk téged, ő értük, hogy valóban őket is hordozd, erősítsd, tartsd meg, és adj nekik, Urunk, pihenést ezekben a napokban, és kérlek, Uram, hogy fogd a kezüket továbbra is, kérlek, áld meg a gyermekeiket, áld meg a szeretteiket, a családjaikat, és köszönöm, Uram, hogy őket is a kezedbe ajánlhassuk. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a mi megváltunk, a mi Urunk, köszönjük, hogy mindent rád bízhatunk. Szeretnénk, Urunk, téged még kérni a közelünkben zajló háborúért, add, Uram, hogy minél hamarabb legyen ennek vége, legyen békesség, legyen megnyugvás. És kérlek, Uram, hogy valóban segíts, hogy minél kevesebb áldozata legyen ennek a háborúnak. Köszönjük, Urunk, hogy ezt is rád bízhatjuk, és egész népünkért imádkozunk, egész országunkért, hordozz bennünket, tartsd meg, Uram, bennünket, és adj mindannyiunk számára ébredést, rád figyelést, téged hallgatást. Amen. Testvérek, most pedig maradjunk csendbe, csendesedjünk el, és egy csendes percre menjünk az Úr elé. az Úrtól tanult imádságot mondjuk még el, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek.
Köszönjük Gottfried Richardnak a szolgálatát, érdi lelkipásztor, Böltön lelkész. Alkalmainkat hirdetem. Holnap kezdődik a gyermektábor. A befizetéseket nálam, illetve ifjabb Vizi Istvánnál lehet majd az irodában megtenni. Péntek délután 17 órakor a konfirmációs korosztály ifjúsági bibliaórája lesz. Ugyanaznap 18 órakor ifjúsági bibliaóra külső helyszínen. Szeretettel hívja Cselényi Máté és Boros Julianna esküvőjére szombaton 14 órakor, tehát szeretettel várják a gyülekezet tagjait. Iratterjesztést se lehet élni itt a templom hátsó részében. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és az Úristen legyen a mi gyülekezetünknek pásztora, őrizője és megtartója is. Testvérek, válaszoljunk a meghallott ígére is válaszként, és ezzel zárjuk Isten tiszteletünket. Utána fogjuk majd énekelni, utána veszük az áldást, aztán pedig elénekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt is, de először a 204-es énekünknek az első két versét énekeljük el. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, íj beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Fennállva vegyük az áldást, testvérek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Krisztus Jézust. Amen.